Rossz kifejezés, ha azt mondom, hogy véletlenül, mert nem véletlenül hallgattam azt ma reggel, amit hallottam, csak ott döbbentem rá erre a kis történetre, úgyhogy mielőtt bármi mással kezdenék, ennek kapcsán egy-két gondolatot. Maga a történetet biztos elmondtam egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja hányszor. Szóval amikor a egyetlen fiú meghal a háborúban, miközben megmenti a bajtársát, és ugye a bajtárs az széndarabokkal rajzol egy képet a srácról, elviszi az apjának. Özvegyember már az apa, de egy igen csak tehetős valaki. És amikor meghal a végrendeletében, rendelkezik a vagyonáról, tele van a nagyháza, tele van értékes festményekkel és mindenféle drága dolgokkal, és hát a licitálásra van meghirdetve az ingóság, és hát igen sokan a jó üzlet reményében megjelennek ezen a zárverésem, és az első kép ez a fronton rajzolt mocskos papíron lévő kissé ügyetlen, esetlen, de igencsak, tehát igen, bekeretezett fénykép. Kemény kikiáltási ára van, legalább 10 dollár, és hát ugye mindenki a súlyosabb és értékesebb festményekre vár, úgyhogy nem foglalkoznak az első képpel, míg a komornyik megveszi a képet, és ezzel befejeződött az árverés. És a végrendelet arról szólt, hogy ez legyen először ez a kép, és aki ezt a képet megveszi, megkap mindent. Szóval kastélyostól, értéktárgyastól, mindenesestől a komornyik lett az új gazda. Tudom, hogy gyenge példája annak, hogyha Jézus Krisztust elfogadjuk, akkor mint megfeszítette, tudott, tehát aki meghalt, volt szép alakja, és nem volt szépség rajta, ami után az ember vágyódik, hogy minden megvan. De egy kicsit tovább játszottam ezzel a gondolattal. Komornyik, az valószínű minden étkezést a konyhába volt kénytelen eltölteni, mert hát mégiscsak cseléd volt a háznál, és nem vagy volt a tulaj. Most, hogy megkapott mindent, most már az ebédlőbe érkezhet, de úgy érzi, hogy arra azért nem méltó, hogy az aranyevő eszközt használja. Nem buta gondolat lenne? Az övé minden. Mindent használhat, csak a saját gondolkodását kell csévélni, áttekercselni, hogy élvezni tudja mindazt, amit megnyert. Nem teljesen ingyen volt, mert kemény 10 dollárt ki kellett neki fizetni azért a képért. Eszmétékét tekintve lehet, hogy a 10 dollár már sok is volt azért a képért, de lehet, hogy a keretre kellett annyi, nem tudom. De szóval valamit neki is kellett tenni. De azért annyira nagy dolgot nem, amibe belerokkant volna. Ha te el akarod fogadni Krisztust, valamit neked is kell tenni, de azért nem fogsz belerokkanni abba, hogy igent mondasz az ő golgotai áldozatára. De akkor vele együtt minden a tied. János 10:10. Lassan kívülről tudjuk ezt a Biblia verset. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Tudod, a szénrajzzal együtt minden a tied. Na, Jézus maga mondja, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Na de ha nem merem kivenni az aranyevő eszközt, soha nem fogom megtapasztalni, milyen érzés egy aranyevő eszközzel lenni. Mert úgy gondolom, hogy nem vagyok rá méltó. De én gondolom úgy, tehát nem a végrendelet a hibás, hanem a gondolkodásmódom. Szóval nagyon-nagyon sok tehetetlen igenis meghatározó, hogy hogyan gondolkodom, és a gondolataimból fakadó beszédem és cselekedetem mit tükröz. Nagyon egyszerű példa. Már régen voltam ilyen szituációban, de még emlékszem rá. Szóval még nem vagyok a megállóban, de jön a busz. Ha azt gondolom, hogy utolérem, akkor elkezdek futni. Ha eldöntöm, hogy úgyse érem utol, nem futok. Idáig logikus, ugye? De azt nem tudom, hogy lesz egy problémás utas, ha csak sietnék, még elérném, de miután eldöntöttem, hogy úgyse érek el, nem is sietek, és tényleg lemaradok róla. Szóval eldöntöm, hogy a Bibliának ez a kijelentése rám már nem vonatkozik, pedig vonatkozik, de miután eldöntöttem, és nem élem az életemet annak az irányába, hát nem is lesz az enyém. És akkor szép csöndben megjegyzem, és akkor még büszke is lehetek magamra, hogy igazam volt. De jó, csak lemaradtam róla. Lehet olyan helyzet, hogy lemaradok dolgokról? Lehet. Kettő királyok, 4:2-ben van. Nagyon jól ismert történet. Csak egy részét olvasom, rá fogtok ismerni. Szóval Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg, mi van a házadban. Az asszony így felelt, nincs egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kér kölcsön edényeket ott kint a szomszédattól, üres edényeket, ne keveset. Aztán menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, tölts ezekbe az edényekbe, amelyik megteltet félre. Az asszony elment, bezárta maga és fiai mögött az ajtót, azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy el én még egy edényt, de az így felette nincs több. Ezután nem folyt több olaj. Az asszony elment Isten emberéhez, és elbeszélte neki ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizest ki az adósságodat, ami pedig megmarad, abból élj, fiaiddal együtt. Szóval, amikor úgy döntök, hogy nincs több kívánságom, akkor megáll az olaj is. Ha 5-tel több edényt kér ez az asszony, akkor kitartott volna az olaj 5-tel több edénybe? Ki? Meggyőződésem. Csak a gondolkodásmódra akarok. Szóval, ha több vágy van bennem, akkor több vágy lesz betöltve. Ha kevesebbel megelégszem, akkor megáll a betöltekezés is, megáll az olaj is. Nagyon, nagyon sok gondolkodásbeli problémát felvet Jézus földön járása, működése és a zsidósággal való találkozása. Jézust megkísérte a sátán a pusztában, utána hazamegy. Lukács 4:18. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkelt engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ő pedig szólni kezdett hozzájuk, ma teljesedett be ez az írás a filetek hallatára. Ez volt az első kihívás. Ez az első mondat a hallgatóság felé. Maga a mondat egy olyan környezetben hangzik el, ahol mindenki izgatottan várja a messiás megjelenését, meg főleg azt, hogy a rómaiakat végre innen kisöprik akkor. Tehát mindenkiben ott él ez a vágy, hogy megjelenik. Na de ez a profécia, meg messiási profécia. És van itt ez az ember, tudod, a Józsefnek meg a Máriának a gyereke, abból a családból, ügyes mesterember volt, érdekes rác volt, mert olyan jó fiú volt valahogy. Ugye a Bibliának azt írja, hogy engedelmeskedett a szüleinek mindenben. Szóval olyan jó fiú volt, de hát ismerjük. Hát láttuk már ezt csinálni, láttuk dolgozni, és most azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írás. Ez rá vonatkozna. Ő lenne a mesiás. Hát ha legalább valami kiugró dolog lenne, volna egy grólia a feje fölött, vagy ha mit tudom én, látod, két angyal kíséretében járna csak, vagy de hát egy centit nem különbözik tőlünk. Na most azt mondja, hogy ő a mesiás. De ezt még elviselték, figyeljetek. Hát azt hívja a Bibliánk, hogy hát elcsodálkoztak, de örömbe hallgatták. Hát még hát furcsa, hát ilyenre még sose gondoltam, hogy most pont rajta keresztül akarsz nekem egy üzenetet adni. Mégiscsak ki ez? Ez még úgy elmegy. Tudod, ma azt mondanák, hogy na figyelj, hát még egy normális jutussal törlenágya sincsen, na most ő rá figyeljek. Hát. Különben ez egy érdekes kérdés, hogy kire figyelsz, amikor válogatsz a YouTube csatornák között, de ez egy más hozzáállás. De ezzel, hogy mondjam, a hallgatóság még el volt. Jön a következő, ez már tovább borzolja a dolgokat, 25. vers Lukács 4-ből. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyiküken sem küldetett Illés, csak a Szidonhoz tartozó Sareptában egy özvegyasszonyhoz. Na ez már maga a helyzet is úgy érdekes lett volna. Szóval úgy képzeld el, hogy élsz egyedül egy nyugdíjból egy lakásban, és akkor kapsz egy ukrán családot, hogy gondoskodj róla. De hát nekem sincs. Hát azt mondta az özvegyasszony, hogy megsütöm, meghalunk, nincs tovább. Mert hogy Izraelben egy néhányan valószínű meghaltak, mert nem volt mit enni 3,5 évig. És Izrael istene, aki a legjobban az izraelieket szereti, a prófétát egy idegenhez küldi, és arról gondoskodik a saját népéről meg? Nem. Hát miért nem egy izraeli özvegyasszonyhoz küldött, mondjuk, aki a főpap rokonának a rokona? De nem. Na most azért borzolja ez már nagyon a kedélyeket, mert nézzük csak egy kicsit a hátterét a dolognak. 1 Királyok 16, 29, 30, 31. Aháb, Omri fia Aszának, Júda királyának 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Aháb, Omri fia Izrael királya Samáriában. Aháb, Omri fia azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta Jeroboámnak, Nébát fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jézabelt, a Szidóniak királyának, Edbaálnak a lányát, és Baált kezdte tisztelni és imádni. Ahhoz a szidonbeli asszonyhoz küldi, akik közül Jézabel származott, aki abszolút bűnbe vitte Izraelt. Ugye? A Szidóniak királyának a lánya volt Jézabel. Abszolút, a mai napig a negatív szellemvilág van kapcsolatba hozva ezzel a névvel. És akkor a mindenható Isten nem egy zsidóhoz küldi azt az Illést, hanem elküldi egy pogányhoz, és megáldja a pogányt miatta. Hát az azért már nem semmi. Szóval itt már kezd kinyílni a bicska a hallgatóknak a zsebében. Szóval milyen hozzáállás ez a mindenhatóról, hogy egy idegen szidóni özvegyasszonyról gondoskodik, és nem egy izraeliről. Szóval ez úgy bicska nyitogató. Pedig ez az özvegyasszony nem azért kapott ellátást, mert megérdemelte. Mondj egy indokot, hogy megérdemelte. Kegyelmet kapott. Nincs indok. Nem tudod megmagyarázni. Kegyelmet kapott. Ennyi. Ha tetszik neked, ha nem. Mármint zsidókra gondolok. Nem ránk. Szóval kegyelmet kapott. Na és akkor fokozódik a helyzet. 27. vers. Sok leprás volt Izraelben, Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Ez meg még izgalmasabb. Ez a szír Naamán, ez volt a hadsereg főparancsnoka, úgyhogy ha kapsz egy olyan felhívást a Bibliából, hogy imádkozz ellenségeidért, hát nem tudom, hogy az ellenséges főhadvezérre milyen lelkülettel imádkoznál. Minél hamarabb vigye a lepra, nem? Ugye egymás között. De ami ebbe izgalmas, azt olvassuk, hogy sok leprás volt Izraelben, de nem tisztult meg egyik sem. Ez csak azért érdekes, mert a szolgáló lány, akit elvittek rabszolgaságba, ennek valószínűleg ennek a parancsnok, főparancsnoknak az irányítása alatt lévő seregek nem veszik ember számba, mert rabszolga, és nincs gyógyulás Izraelben, azt mondja a gazdaasszonyának, hogy de ha az én uram ott lenne, Elizeussal szemben meggyógyulna. Hoppá! Nincs gyógyulás Izraelben, nincs rá példa, nem ez a gyakorlat. De azt mondja ez a lány, de ha ott lenne Elizeusnál, akkor meggyógyulna. Csak úgy lazán fordítsuk magunk felé a kérdést. Szóval azért, mert nem gyógyultam meg a rákból, akkor mit mondok? Azt mondom, hogy Isten meggyógyít? Vagy nem mondok semmit? Figyelj, rabszolga volt a lány. Hát most elmegy Naamán, és leprásan jön vissza, valószínű az volt az utolsó napja az életben. Nem érték volt, rabszolga volt. És azt mondja, hogy ha oda találkozna Elizeussal, meggyógyulna. Hány embernek mondtad az elmúlt egy-két napban, ha imádkozhatnék érted, meggyógyulnál? Mi volt a biztosítéka ennek a lánynak? Nem gyógyult meg senki Izraelben. Izraeli lány volt. Volt hite. Csúnyán akarnám kifejezni magam, azt mondanám, hogy csak hite volt. Mert nem volt más. Persze Naamán esetese egyszerű, mert azt olvassuk, mivel múlt valamelyik alkalommal beszéltünk róla, hogy a Jordán az aratás idején tele volt. Itt nem szól arról a fáma, hogy a Jordán megint aratás idő lett volna, mert ha meg szárazság van, akkor a Jordán egy eléggé keskeny, mocsaras kis folyócska. Amikor sok víz van, akkor persze nagy folyó. Szóval nem hiába, hogy idézőjelben mondva, nem csak a büszkesége miatt tiltakozott Naamán amiatt, hogy a Jordánba fürödjön meg, hát a saját folyói otthon tisztábbak voltak, mint ez a Jordán most éppen. Tetejébe 7-szer. És az első 6 után nem volt semmi jele annak, hogy történik valami. Mondom, az első 6 után nem volt semmi jele. Már 5-ször imádkoztam, és még nem gyógyultam meg. Ez csak az én példám. Szóval a 7. után pedig azt olvassuk, hogy olyan lett a bőre, mint egy kisgyermeké. Azért izgalmas, mert a Bibliában semmit sem jegyeznek fel fölöslegesen. Ez valószínű nem egy kisgyermekkorú ember volt, ha főparancsnok volt. Ez már lehet, hogy egy olyan 50 pluszos emberke volt. Ki tudja, talán 60 pluszos. És azt mondja, hogy jól adta bőre, mint a kisgyermeké. Na de nem Naamánról beszélünk, hanem Jézus beszél ugye a zsinagógába, a hallgatóságnak. Naamán után aztán tényleg bicska teljesen kinyitva, és már viszik is, hogy lelökjék a hegyoldalról, de még nem jött össze nekik, korán volt még. Az egyik egy fizikai ellátás volt, a másik egy gyógyulás volt. Hirdetem az Úr kedves esztendeit, beszél az ellátásról, beszél a gyógyulásról. És a János 10:10 azt mondja, hogy és mindezt még bőségben is. Már ha elhiszem, mint ahogy ez a szolgáló leányka elhitte, hogy Izrael Istenek képes meggyógyítani a leprást, holott nem látott rá példát egyet sem. Nem azon múlik a dolog, hogy azt gondolod magadról, hogy megérdemlem. Vagy azt, hogy nem érdemlem meg. Az egész a kegyelmen működik. És azon alapul. Nagyon-nagyon beivódott a vallásos gondolkodásba az, hogy Isten majd kipótolja azt, amit én nem csinálok. De ez egy akkora szemtelenség Istennel szemben, hogy ezt sokan végig se gondolják. Ha az én munkámat kell Istennek kipótolni, akkor Isten az én szolgám. Ja, nem. Na, de akkor nem fog kipótolni semmit. Ha az Uram, akkor nem kipótolni fog, vagy akkor vagy kegyelemből megajándékoz, vagy leveri rajtam a hiányosságomat. Na, ez a kegyelem is a törvény közötti kapcsolat. Vagy leveri rajtam a hiányosságomat a törvény szerint, vagy megajándékoz kegyelemmel, nem azért, mert megérdemlek és olyan profi vagyok, hanem mert megajándékoz. És hát a mi Istenünk az ilyen, hogy megajándékoz. Mert amikor a mindenható megajándékozta az emberiséggel a törvényt, az emberiséget a törvénnyel, akkor oda tette egy tükröt az ember elé. Az ember már akkor is kellően büszke volt, csak úgy szép halkan mondom. Azt mondják az izraeliek Mózesnek, hogy figyelj, Istennel nem akarunk találkozni, mert az ciki, menj el, hallgass meg, hogy mind mond, mi mindent megteszünk, amit ő mond. Hát bírták 20 napig. Aztán összedobták azt a kis aranyat, és ma csinálták is a borjut. Gondolkodtál azon? Egy rabszolganép. Elhagyja Egyiptomot, a legnagyobb súly, amit cipelniük kell, az az arany. Mondom, rabszolganép. Az arany. Aztán jön egy borjú, és amikor szent sátor építés van, akkor Mózesnek azt kell mondani, hogy figyeljetek, elég, ne hozzatok többet. Akkor kevés aranyat kaptak Egyiptomba. Akkor nem keveset kaptak, sokat. Kegyelembe részesültek, elindult a kegyelem folyamata, kijöttek Egyiptomból. Abban a pillanatban sokat kaptak. Szóval megkapja Izrael a törvényt, belenéz a tükörbe, és a következő megállapítást lehet tenni a törvényről. A törvény szent, igaz és jó, csak engem nem tud szenté tenni. Tudod, ez az az eset, amikor Ádám azt próbálja mondani, hogy hát az asszony kínált, de miért vetted el? A te döntésed. Nem tudom, mikor láttatok utoljára képeket iszap birkozásról. Szóval iszap birkozás közepette állítsd meg a meccset, és mondd az érintetteknek, hogy akkor tisztítsák meg magukat annyira, hogy megöleljem őket, úgyhogy ne legyek sáros. Saját erőből nem megy. Tudja, hogy mit jelent tisztának lenni, de abban a helyzetében nem tudja megtenni. A törvény által tudod, hogy mi az, hogy szent vagy, de nem tudod megtenni, mert mi? Esélytelen a dolog. Szóval kell egy bűslag, meg sok víz. Külső segítség kell, hogy megtisztulj. Ezt kapom kegyelem által. Nem azért, mert megérdemlem. Kegyelem által. Szóval amikor arról beszélek, hogy Isten majd kipótolja, hát nem csak azt mondom, hogy Isten a szolgám, hanem azt, hogy és én tudom jobban, hogy mit kell csinálni. Mert az én munkámat pótolja ki, amit én csinálok. Én komolyan gondolom, én komolyan gondolom. Naamán is komolyan gondolta, hogy sokkal tisztábbak az otthoni folyók. És mi történik, ha kitart a gondolkodás mondja mellett? Hát szép vizes lett volna a leplásom. Szóval a gondolkodás módját hozzá kell igazítani ahhoz, amit az ige mond. Annyi mindent el tudunk képzelni és csinálni, ami azért veszélyes, mert annyira közel van már az igazihoz, hogy egy nagyon jó hamisítvány lett belőle. Nem hiszem, hogy volna olyan hívő ember, aki tiltakozna az ellen, hogy olyan üzeneteket tudjon továbbadni, amelyek megállják magukat, bölcsesség szóljon rajta keresztül. Egy Korintus 13.2. Ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek, minden bölcsesség birtokában van, ha olyan hitem van, hogy hegyeket mozdítok el. Mind jó, hát Istennek szolgálok vele. De szeretet nincs bennem. Semmi vagyok. Mi a motivációja mind annak, amit teszek? Amikor az ige azt mondja, hogy Isten a szíveket vizsgálja, a motivációt keresi. Azért teszed, hogy még szerez 1500 követőt, vagy lájkot, vagy azért, mert kaptál valamit, és tovább akarod adni. Körülbelül ezen áll vagy bukik. Amikor megkérdezik Jézust, hogy melyik a nagy parancsolat, azt mondja, hogy szeresd Istent, szeresd az embertársadat. Olyan szépen el tudjuk ezt olvasni. Csak tudod, amikor megjelenik az illés, hogy nekem kell gondoskodni róla, akkor már nem biztos, hogy ugyanolyan könnyen megy az, hogy szeretem a szomszédomat. Szóval, amikor Isten rólad gondoskodik, akkor úgy gondoskodik, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Ő nem úgy akar gondoskodni rólad, hogy épp hogy elég, és épp hogy becsúszok a küszöb alatt a mennybe. Ő úgy gondoskodott rólad, hogy győztes fiaként élj itt, és bemutathassa a mindenható nagyságát és dicsőségét, amikor megjelensz ott a küszöbön. Galata 3.5-be azt mondja a Bibliánk, hogy az, aki a szellemet adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt. Folyamatosan gondoskodik rólad. Szellemet adja, szellemet szolgáltatja, folyamatosan adja. Amikor a törvényt adta mindenható, akkor ilyen kockákat tett, hogy ami ebbe belefér, az oké. A kegyelem alatt nem kockákat ad, hanem egy személyi jegyzőt. Úgy hívják, hogy Szent Szellem. Maximálisan a te igényednek és helyzetednek megfelelően képes vezetni és előrevinni téged. Mert téged értékel, mert értékes vagy a szemében. És nem akar olyan kockába zárni, amiben te nem férsz bele. Hanem egy személyre szabott vezetést ad. Csak hát visszaugrunk időnként a Szilke állományunk területére, Álmos 3-3, hát járnak e ketten együtt, ha nem egyeznek meg. Szóval, ha a vezető azt mondja, hogy jobbra tarts, te meg balra mész, mert ott színesebb a táj, akkor helyzet van. De ahhoz, hogy ne térj el a vezetőtől, ahhoz a gondolkodásmódodba rendet kell rakni. Szóval, hogy ki a főnök? Csak ezt kell eldönteni. Mert hogy a megtérésnél azt mondta, hogy hát uram, hát persze, hát követlek, hát mindent megteszek, amit mondasz. Csak ne legyen kellemetlen, kényelmetlen, káros, ijesztő, megszégyenítő, és így tovább. Most gondolod, hogy Naamánnak olyan nagy élmény volt ott levetkőzni a díszes kísérlete előtt, és mindenki előtt mutogatni, hogy már mennyire ellepte a lepra? Nem valószínű. Hát egy kicsit kellemetlen volt. Eddig jó beburkolóztam, ki se látszott egy-két pötty, az még elmegy, most meg itt mindenki látja, hogy tetőtől talpig elborított. Na, csak megtalálom az ige verseket, amiket keresek. Mert hogy miért beszélünk mindenről ilyen sokat? Máté 24, 42, meg a 44. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön a ti úratok. Azért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön az ember fia, amiben nem is gondoljátok. Nem bízza ránk a mindenható, hogy feltétlenül és alaposan következtessük ki, hogy még 12 év, 6 hónap, néhány nap és 21 óra van vissza az ő eljöveteléig. Azt mondja, hogy ne így állj hozzá. Mert akkor 12 évig még annyi mindent megengedsz magadnak, mert a gondolkodásmódod olyan. Hát még van 12 éve. Hát majd a végén persze. Ugye hallottál már ilyen nyilatkozást emberek? Hát a halálos ágyamon még megtérhetek persze. Csak mi van, ha menet közben jön a hívó szó, és nincs ágy, csak egy dőlő fa, vagy tégla az ötödikről. Szóval, nem tudjátok, melyik órában jön, de legyetek készen. Hogy tudok készen lenni egy adott cituba? Hát ez is előttem van, ezt is csinálni kell, azt is, amazt is. Hát mi, annyi mindent kell még csinálnom, most mi az, hogy készen lenni? Ott állsz szorosan a vezetőd mögött, a Szent Szellem mögött. Tudod, mint amikor utas vagy a motoron. Ha kanyarba jobbra kell dőlni, akkor nem balra dőlsz, mert abban bukovári lehet, hanem akkor jobbra dőlsz. Ha balra kell dőlni, balra dőlsz. Ott vagy szorosan mellett. Mindegy, hogy mi van körülötted, akkor készen vagy. Ja, ha éppen azon vitatkozol magaddal, meg esetleg másokkal, hogy balra vagy jobbra kéne menni, miközben egyértelműen tudod ott belül a szellemedben, hogy a Szent Szellemet kéne követni és jobbra menni, de hát annyival színesebb a másik oldal, akkor nem vagy készen. Akkor gond van. Ez nem azt jelenti, hogy itt maradsz, tehát nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy az a pillanat, az az időszak, amit a vitatkozással eltöltöttél, az elveszett. Mert nem vitt előre, nem szólt arról, hogy Isten dicsőségére élsz, csak egy eltöltött idő volt. De legyetek készek. Szóval legyen ez a heti útra való. Legyél készen, mert jön a mennyei vőlegény. Itt van az ajtóba. Teljesen biztos. Amen.